Szeretett jó testvérek, hallgassuk meg az idei ökumenikus ima nyolcad bibliai igéjét, felolvasom egészben ezt az igét. Szent Pál apostol korintusiakhoz írt második leveléből van az idei év igéje, az 5. fejezetben a 14. verstől a 20. Testvéreim! Krisztus szeretete sürget minket abban a meggyőződésben, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak. Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Ezentúl tehát nem tekintünk senkit pusztán emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból tekintettük is, most már nem úgy tekintjük. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi tovatűnt, lám valami új valósult meg. Mindez Istentől ered, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, s aki ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelte magával a világot, és nem számítja be bűneinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít általunk, Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki Istennel. Ez az Isten igéje. Az idei ökumenikus ima hét, vagy ima nyolcad programfüzetét nem véletlenül a németországi keresztény egyház felekezetek állították össze. A reformáció 500. jubileumi éve alkalmából, és ebben a füzetben, hogy segítséget nyújtsanak az ige hirdetőknek, 8 napra lebontva adnak ige ötletet, súlypontot. Ebben az első ajánlott ige rész az imént felhangzott szentpáli levél részletnek az a kulcsmondata, egy meghalt mindenkiért. Valahol Európában történt. Egy kisváros katolikus hívei lassan, de biztosan az egyháztól való eltávolodás jeleit kezdték mutatni. Lassan úrrá lett rajtuk a közöny, az egykedvűség, az érdektelenség, és ez már annyira fajsúlyossá vált, hogy az egyházmegye püspöke is észrevette. Oda helyezte az egyházmegye egyik legbuzgóbb papját, hát ha az a pap felrázza majd ezt a közösséget. De sem az új pap személye, sem a buzgósága nem érdekelt senkit. Mindjárt az első vasárnap üres padoknak prédikált, és ez nem volt másképp a következő vasárnapokon sem. Erre a pap elhatározta, hogy végig látogatja az egyházközség híveit, családjait. Házról házra, ajtóról ajtóra kopogtatott, de mindenütt legfeljebb kimért udvariasságot kapott, kivéve, ahol még méltatlankodtak is, hogy miért zavarja őket. Az egyik helyen aztán a volt egyházközségi elnök, gondnok egyenesen a pap személyében mondta a nép véleményét, plébános úr, az egyház itt már úgy is halott, meg van halva. Senkinek sincs már szüksége templomra, papra. A szerencsétlen plébánost annyira melbevágta ez a mondat, annyira megérintette ez a kegyetlen felismerés, hogy hetekig fejében és szívében csak ezek a szavak visszhangoztak. Éjszakákon át imádkozott, míg nem aztán egy sugallatra, éppen e gyarló vélemény kapcsán talált egy megoldást. A következő héten a városka helyi lapjában fekete keretes gyászjelentést jelentetett meg. Ennek a gyászjelentőnek a szövege így hangzott. A plébános egyetértésben a hajdani egyházközség tagjaival szomorú szívvel közli hogy a helybeli Szent Ferenc egyházközség hosszas szenvedés után elhunyt. A gyász Isten tiszteletet vasárnap délelőtt 11 órakor fogjuk tartani. Szeretettel hívom az egyházközség területén lakókat, hogy vegyenek részt a gyász tisztesség megadásán. Az újdonságot mindenki megdöbbenéssel olvasta. Vasárnap már 10:30-re zsúfolásig megtelt a templom. Kérdőn tekintettek egymásra az emberek, hogy vajon mi lesz most? Mi történik itt? Aztán valami olyasmi történt, amire senki nem számított, és tovább idézem egy helyi lapnak a tudósítóját, egy fiatal újságírót, aki a következőket jegyezte le. Amint beléptem a zsúfolásig megtelt templomba, mindjárt feltűnt a virágokkal díszített oltár előtti ravatal. Egyszerű tölgyfából készült koporsó volt, amelyet aranyozott kereszt díszített. Amikor a plébános 11-kor felment a szószékre, feszült csendben figyelték az atya néhány perces csendes imádságát. Ezután a népre nézett és így szólt, az egyházközség hívei, vagy legalábbis azok, akik most egybegyűltek, valamennyien közölték velem, és a magatartásukkal is igazolták, hogy egyházközségünk halott, és már reményt sem látnak az újjáéledésre. Szeretném azonban, ha véleményüket megerősítve megadnák a halottnak az utolsó végtisztességet, és elbúcsúznának tőle. Kérem, valamennyien sorban vonuljanak el a koporsó mellett, és vessenek egy búcsú pillantást a benne nyugvó halottra. Ezt követően hagyják el a templomot a keleti kapun, én majd egymagam fogom elvégezni a gyászszertartást. Ha azonban akadna valaki önök közül, aki kifelé menet elgondolkodik a látottak tragédiáján, és megváltoztatja véleményét az egyházközség feltámadásának a lehetőségéről, kérem azokat, jöjjenek vissza az északi kapun. Ez esetben a jelenlévőkkel nem gyászmisét, hanem hálaadó Isten tiszteletet fogok tartani. Ennyi volt a plébános beszéde. Ezután a pap a koporsóhoz lépett, és gyászos komolysággal levette a fedelét, majd félreállt, és a menet lassan elindult. A sorban az utolsó én voltam, mondja a tudósító. Így maradt elég időm, hogy magam is elgondolkodjak a látvány lehetőségein. Vajon ki és mi az egy ház? Kik és mik vagyunk mi, akiket hívőknek neveztek valamikor? És vajon ki van a koporsóban? Bizonyára megfeszített Krisztusnak a képe, vagy egy feszületet helyezett el a plébános, hogy szembesítsen vele minket. Közben láttam, hogy mindenki hasonlóképpen zavartan lépked előre. Mintha mindenki félne beletekinteni a nyitott koporsóba. Bármi is legyen a látvány, úgy látszik hatott, mert megnyílt az északi kapu, és egyre többen kezdtek visszaszivárogni a templomba. Végre én is ott állhattam a koporsó előtt, de alig mertem kinyitni a szemem, hogy belenézzek. Amikor aztán félve kinyitottam, nem az egész egyházat, nem Krisztust, nem a halott egyház községet, hanem csak egyet láttam a halottak közül, tükörben magamat. Kedves testvérek, halál és feltámadás. Ez a szentpáli ige első része, amit hallottunk ma. Mit jelent meghalni? Miért szeretünk élni? Miért nem akarunk meghalni? Mit értünk az alatt, hogy Krisztus meghalt értünk? Egyáltalán mit érdekel ez minket? Mit jelent ez nekünk? Számba vettük valaha is ennek a megváltói eseménynek a tétjét? Hiszen úgy gondolom nem lehetünk olyanok, mint a megváltás előtt, mint a megváltás meg sem történt volna, Kedves testvéreim, a meghalást most nem csak fizikai értelemben értem, abban is persze. De még inkább úgy, hogy lemondok az életemről a mások javára. De azt is jelenti a meghalás, hogy másokért élek. Kimozdulok egyéni személyes érdekkörömből. Túllépek, túlnövök magamon. Gondoljuk csak el, hányfajta meghalásnak vagyunk kitéve életünk folyamán. Hányszor nem tehetjük azt, amit szeretnénk? Vagy egyszerűen már nem vagyunk alkalmasak. Nem mi vagyunk az illetékesek. Kinőttünk abból, hogy mi tegyünk meg ezt vagy azt. És mennyi minden az életben, a családban is, nem minden az ízlésünk, a szándékunk szerint történik velünk. Bennünk sem. A világban sem mindig kedvünk szerint történnek a dolgok. Nem egy kis meghalás ez is. És az ember folyamatosan változik élete során. Új dolgokat tanul, alkalmazkodik új helyzetekhez, legalábbis alkalmazkodnia kell. Ezért bizony a régi önmagának sokszor meg kell halnia. Igazodnia kell másokhoz, körülményekhez, szabályokhoz, embertársaihoz, emberi és isteni törvényekhez. Ez mind meg annyi meghalás. És ez nem megy magától. Szükség van az akaratunkra, az azonulásunkra, a beleegyezésünkre. Éreznünk kell a célnak az örök vonzását. Újra kell gombolni a kabátot, ahogy szoktuk mondani. Néha át kell tekintenünk a régi, eddigi életünket, a hozzáállásunkat. És ha szükséges, változtatni rajta. Ahogy Szent Pál mondja, elfelejtem, ami mögöttem van, és az előttem levő cél felé ragaszkodom, törekszem, szaladok, iramodom. Az után iramodok, ami most jelent kihívást. Nem visszafelé élek, nem ábrándozok folyton, hogy mi lett volna, ha elsikkasztott lehetőségeimen. Bizony meg kell halnom a vágyaimnak, sokszor a vágy álmaimnak, az elvárásaimnak. Az élet valóságát kell komolyan vennem, ha igazából kreatív akarok lenni. Ez is meghalás. Enélkül az életem terméketlen. Nem lesz benne vitalitás, lüktetés, nem terem gyümölcsöt. Csak külső bámészkodó leszek, aki lekési a saját sorsát. Ezt akarjuk. És még inkább mit jelent az a meghalás, testvéreim, aki életét is képes feláldozni másokért, egy jó ügyért, az igazságért, a hazáért, az Istenért. Nem ez az igazi meghalás? A szó szoros értelmében is. 1971. októberében Rómában tartották Pater Maximilian Kolbe az auschwitzi koncentrációs táborban meghalt lengyel, ferences, szerzetes boldoggá avatási ünnepségét. Emberileg nézve tudjuk, nem is lehetett ennél borzalmasabb halál, mint az övé. Annak idején a koncentrációs táborban a II. Világháborúban néhány fogoly sikeres menekülésének megtorlásaként a nácik önkényesen kiválasztották a lágernek a 10 fogját, és az éhségbunker rettenetes kínjaira ítélték, halálra éheztették. És amikor kitudódott, hogy a 10 fogoly között van egy családapa, ez a ferences szerzetes Maximilian Kolbe előlépett a sorból, felajánlotta önmagát a férfi helyett. A tábor vezető tiszt váratlanul elfogadta ezt az ajánlatot. És csak sejteni lehet, testvéreim, mit élt át a 10 elítélt között ez a szerzetes, aki utolsóként halt meg. Kiéheztették. És azok között, akik Rómában a boldoggá avatáson részt vettek 71-ben, ott volt az a férfi, akiért magára vállalta a halált. Testvéreim, vajon mi átszódhatott le ebben az emberben, aki azóta is annak az állandó tudatában élt, hogy ő azért él, mert egy pap, egy ember meghalt érte. Ennek az embernek az élete hallatlanul felértékelődött a kapott fizetség által, amit érte adtak, és ennek meg kellett felelnie. És testvéreink, képzeljük el, hogy valahol Lengyelországban Páter Maximilián Kolbe szülei még éltek, egy falucskában. És az a korábbi fogoly meglátogatta őket, mesélt nekik a fiúk hősies haláláról, önátadásáról. És nem volt bennük harag a férfi ellen, nem tekintették magukat áldozatnak, nem irigyelték azt, aki túlélte a borzalmakat. Ellenkezőleg a második fiúknak fogadták őt. Testvéreim, íme, mit jelent élni annak a tudatában, hogy valaki meghalt érted? Jézus kereszt halála, hitünk alapvető igazsága és titka, ezért nyitott új korszakot az emberiség életében. Ezért van ilyen szoros közünk hozzá. Az ő halálával új szövetség köttetett. Fel sem tudjuk fogni azt a végtelen szeretetet, amelyben a megváltó halálban megmutatkozik. Egy mindenkiért. A megváltás titka ez. A Biblia ószövetségi részében csak annyit olvasunk még, hogy erős a szeretet, mint a halál. Énekek éneke. Na de Krisztus halála és feltámadása nem az bizonyítja, hogy Isten szeretete még a halálnál is erősebb. Védettséget, biztonságot ad. Annak ellenére, hogy persze férünk zsigerileg a haláltól. Mert az isteni szeretet határtalan. Átível a halálon. A búzaszemnek előbb el kell halnia, hogy új termést hozzon. Hogy új élet szökkenjen kalászba. Jézus halála ezért megváltói halál. Testvéreim, ezt a fenséges, megfejthetetlen titkot az Úr Jézus nyilvánvalóvá tette az ő harmadnapi feltámadásával. Mert Isten nem akarja bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A lelki újjászületést, a halálba való belemerítkezés árán hozta el minden embernek, nekünk is. Hát a keresztségünk nem erről szól. Meghaltunk a bűnnek, hogy új életet kezdjünk. Nagypénteken nyilvánvalóvá vált a gonoszságnak a hatalma. Jézuson aztán tényleg kitombolta magát, de egyben meg is semmisült. A szeretet végtelen értékű áldozatának a hatására. Az Úr Jézus kereszthalála tehát, testvéreim, semlegesítette a bűnnek az átkát, az ősbűn átkát. Nem véletlen, hogy sok teológus, sok tudós évezredeken keresztül az egyházban is, filozófiai alapokon is gondolkozott ezen a mélységes titkon. A középkorban például Pascal, a híres filozófus és misztikus, a misztika eszközeivel próbálta megragadni a hit titkot, és az ember szinte mosolyog rajta. Pascal azon meditált a középkorban, hogy hát a mindenható Isten, akinek Jézus Krisztus az egyszülött fia, nem volt képes azokat az alvó apostolokat, akik háromszor is elaludtak, felkelteni a Getsemáni kertben. Inkább azt mondja, aludjatok és nyugodjatok. És aztán Pascal hozzáfűzi a meditációjához, és miközben aludtak, megváltotta őket. De említhetnék egy 20. századi misztikust, a mi magyar nemzetünk drága nagy költőjét és misztikusát, Pilinszky Jánost, aki négy sorosában az Agonia Christiana című versecskében döbbenetes mélységgel fogalmazza meg ezt a titkot, azt mondja, szellőivel, folyóival, oly messze még a virradat, felöltöm ingem és ruhám, begombolom halálomat. Testvéreim, a bűnfáján győzte Sátánt, a keresztfáján győzte le Urunk Jézus Krisztus. Imádkozzuk katolikus liturgiánkban, nagyböjtben, a kánonban. Mert az Úr Jézus nem csak szépeket tanított, nem csak egy zseni ember volt, aki kiemelkedett az emberiség nagyjai közül, hanem a megváltással megtörte a halál a Sátán uralmát. Hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon, származzon az élet. Igen. Számunkra Jézus Krisztus ezért összekötő kapocs, kiinduló pont. Ezért mondhatjuk, úgymond csatakiáltásként is mi keresztények, a rossz elleni harcban, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Mostantól van okunk az örömre. Jézus a kereszten kiharcolta nekünk a megváltásnak az eseményét, illetve a megváltott léthez való jogunkat. Visszavásárolta a bűn által elzálogosított lelkünket a Sátántól. Igen, ezért azóta nem lehetünk a rossznak a lekötelezettjei, még akkor is, ha érezzük ezt magunkban. Felelős szabadsággal kell munkálkodnunk üdvösségünket minden nap, mert ezt az üdvösséget Krisztus halála árán szerezte meg. Ez a kereszténységnek a központi titka. Szédületes misztérium. De olyan, ami minket szabadságra emel, ami felemel a szolgaságból, szabaddá tesz. Minden bűn, baj, halál ellenére nekünk ezt kell sugároznunk, és ez több, mint valami pozitív életszemlélet, hogy félig tele a pohár. Miért mondtam ezt, testvéreim? Azért, mert a mai ige azt mondja, egy mindenkiért, mindenki egyért, illetve ha Krisztus meghalt mindenkiért, mindenki meghalt, vagyis meghaltunk a bűnnek. Vagyis meg kell halnunk nap mint nap mindannak, ami bűn, ami rossz, ami elszakít. Egyéni és közösségi szinten egyaránt. Meg kell halni a bennünk például az urambátyám elintézés, a mutyizás, a sumálkolás gyakorlatának. Meg kell halnia bennünk a pénzt istenítő kapzsi gondolkodásmódnak. Mennyi kárt tud okozni bennünk és gyermekeink lelkében is, ha így neveljük. Meg kell halnia bennünk a hatalomvágynak, a törtetésnek, a gőgnek, az égó lélekfaló törtetésének. Meg kell halnia bennünk az előítéletek, a bosszúvágy, a reflexzerű és állandó visszavágás hajszolásának, mert ez folytonosan visszatoloncol minket a gonoszság és erkölcstelenség ördögi körébe. Látjuk, mennyi botrány, mennyi hitvánság tizedeli emberi közösségeinket, az erdei magyar közösséget is, egyházainkat is. Látjuk, miféle mizéria van a tanügyben, a politikában. Hányszor a félretájékoztatás, a médiás manipulálás áldozatai vagyunk. Meghalni a bűnnek azt jelenti, szakítunk ezzel a felfogással. Rálépünk a krisztusi útra. Nem hagyjuk, hogy a bennünk vagy köztünk lévő sötét erők elhatalmasodjanak. Nem tápláljuk a bennünk ordítozó farkasokat, hanem ha kell, láncra várjuk őket, és a jó énünk szolgálatába állítjuk. Engednünk kell, hagynunk kell, hogy átjárjon minket Krisztus megváltó szeretete. Ez tüzesítsen, ez sürgessen, ez lelkesítsen, ez ösztönözzön, ez késztessen, ez nyugtalanítson, hogy napról napra jobbakká váljunk, és jobbakká tegyük közösségünket. Mennyivel másabb eredményeket érhetnénk el, akár a kisebbségi létnek a különböző területein, vagy éppen a felekezetközi párbeszédben is, ha így gondolkodnánk. Nem lenne annyi sárdobálás, nem lenne annyi kínos tolerancia, annyi álságos látszat béke. Az igazi megbékélés belülről kell jöjjön, Krisztus szeretetéből. Béküljetek ki Istennel és egymással, mondja az apostol. Innen indul minden. Isten szeretetébe kellene beleágyazzuk az életünket, arra fókuszáljunk. Az legyen a prioritás, onnan induljon ki minden gondolatunk, szándékunk és cselekedetünk. És testvéreim, meg kell halnia bennünk annak az illúziónak is, hogy mindent magunk tudunk uralni, hogy mindent el lehet intézni, mindent lehet irányítani, ellenőrizni. Hiszen gondoljunk bele, sokszor még a saját magunk urai sem tudunk lenni. El kellene tűnnie gondolkodásmódunkból annak a szlogennek, hogy mindenhez pénz kell. Hogy mindent pénzzel meg lehet vásárolni, el lehet intézni. Hogy tetteinknek nincsenek következményei. Mert hát Isten nem lehet lekenyerezni. Isten nem lehet megvesztegetni. És nem lehet megúszni, testvéreim, a fájdalmat, az áldozatot, a szenvedést, a fáradtságot sem azzal, hogy mindig csak a kényelmes megoldást választjuk. Ahhoz, hogy a meghalásokból, a kisebb-nagyobb meghalásokból új élet fakadjon. Bizony, sokszor szükség van az áldozatos munkára, a kitartásra, az elkötelezettségre, a bátor kiállásra. Ha tudjuk azt, hogy Isten általunk akarja jobbá és szebbé tenni a világot, akkor nem nélkülünk akarja. Akkor együtt kell működnünk kegyelmével. Engednünk kell, hogy járja át szüntelenül az ő kegyelme a mi életünket. És testvéreim, nem utolsó sorban meg kell halnia bennünk a nemzedékek közti különbségekből eredő nyakas rátartiságnak is. El kell engednünk azt, ami elavult. Vegyük észre az újban is a lehetőséget. Persze ugyanígy becsüljük meg, és tartsuk értéknek azt is, amiért őseink megszenvedte, ami megtartotta őket. Mert látjuk, hogy mennyi veszély fenyeget ezen a téren is. És ha nem Krisztus szeretete az egyetlen biztos motivációs erő, hogy kitartsuk és hirdessük az evangéliumot, akkor mi? Azt mondja Szent Pál, hallottuk, hogy követek vagyunk. Krisztus követségében járunk. A követ nem a saját feje után megy, a követ küldetést teljesít. Bárhol van, azonosul megbízójával. Őt képviseli. Akkor is, ha a személyes érdekei sérülnek, akkor is, ha őt gyalázat vagy éppen elmarasztalás éri. Nekünk is ki kell lépnünk a szubjektív hitnek a langy melegéből, és el kell indulnunk egymás felé. Akár testvéreim úgy is, hogy úgy kezdjük a napot minden reggel, hogy Uram, mit kívánsz tőlem? Nem élhetünk csak a saját nevünkben, elszigetelten, hanem Krisztus szeretete kell, hogy űzzön, hajtson minket az alkotásra, a béke megteremtésére, akkor is, ha megszorongatnak, akkor is, ha megmosolyognak minket, akkor is, ha diszkriminációt kiáltanak, vagy magánügynek tartják a jól fésült, nyakkendős világfiak azt, amit mi képviselünk. Mert mi már a keresztségben, ha úgy tetszik, Krisztusra egy lapra tettük fel mindenünket. És aki ezt az egy lapot felveszi, az mindent visz. Krisztus a mi életünk forrása. Ő a mi mesterünk, ő a mi bíránk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.